Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024.
November 23-án
szombaton.
Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának.
A mikrofonnál a műsorvezető
Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is.
Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért, örömeinkért, és mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért, a munkáinkért, és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen.
A nap pozitív gondolatát ezúttal Rice Davis angol nyelvű velszi írótól kölcsönöztem. Ő a következőképpen fogalmazott. Hiszek abban, hogy ha munkádat lelkesen, érdeklődéssel csinálod, akkor az élettől megkapod a legjobbat, amit remélsz. Most pedig a folytatásban ismertetem Önökkel az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a folytatásban híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplőket és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ezután fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük november 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetést legközelebb 6 óra 5 perckor mondok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma is velünk. Szép napot, kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
A nap imája.
James Clerk Maxwell, kérő imádság. Mindenható Isten, aki az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted, és élő lelket adtál neki, hogy keressen téged és uralkodjék a teremtményeken, taníts meg bennünket, hogy úgy kutassuk kezed alkotását, hogy szolgálatunkba hajtsuk a földet. A te szolgálatodra erősítsük értelmünket, s úgy fogadjuk a te szent igédet, hogy higgyünk abban, akit te küldtél, hogy megadja nekünk az üdvösség tudományát és bűneink bocsánatát. Ezért kérünk mindent Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében.
Hallgassák meg híreinket!
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van két hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkor a béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, az nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntés PIMASZ-nak nevezte és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. A Patrióták Európáért pártcsaládról elmondta, nem kezdtek rosszul, az európai fősodortól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képviselnek. Keresik az együttműködést más jobboldali pártokkal, mondta a kormányfő, aki kijelentette, a legbefolyásosabb képviselőcsoport akarnak lenni az Európai Parlamentben. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárd forintos hiányt mutattak. A kedvezőtlen világkörülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik a hatásokat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetítette előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 12,5, a nettó 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettói 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 15,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Éves alapon a bruttó átlagkereset közel 70.000 forinttal emelkedett, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő dinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz majd az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként hózápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 és -4, napközben aztán +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete az amerikai missziós kongresszushoz. A szeretet nyelvén szóljatok. A pápa a vatikáni nyugdíjalap átszervezését sürgeti, mert a jelenlegi rendszer deficites. Ferenc pápa: az egyház történetet nem lehet pusztán kronológiai tényekre redukálni. Tuás Petrus nemzetközi katolikus díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában.
Ferenc pápa üzenete az amerikai missziós kongresszushoz. A szeretet nyelvén beszéljetek. Pénteken tették közé a Szentatya üzenetét, amelyet a Puerto Rico Ponce városában november 19-től 24-éig tartó amerikai missziós kongresszushoz intézett. Az amerikai püspökök egy imádságot ajánlottak erre az alkalomra, miként a pápa az idei évet az imádságnak szentelte a küszöbön álló szent év előtt. A kongresszus imája a Szent Háromsághoz szól, amely mindenek előtt az Atyát irgalmas Istennek ismeri el, aki fiában, Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta nekünk az örömhírt, hogy így árassza ki szeretetét a Szentlélek által a világra, amely megújítja a föld színét. Ebben áll a küldetés alapja, szól a pápa üzenete. Isten irgalmasságától megérintett gyermekei vagyunk, akik nem adhatjuk azt, amit nincsen, és nem tudjuk elmondani azt, amit nem tapasztaltuk meg, amit szemünk nem látott és kezünk nem érintett. A misszió alapja az Isten megtapasztalása, a Jézussal való szeretetteljes találkozás. Ő tárja elénk az örömhírt és megmutatja nekünk az Atyát. Ennek példája, szól a pápa üzenete, az a sok misszionárius, akik szavakkal és tettekkel hirdették mindezt. Jézus maga is misszionárius volt, tettekben és szavakban hatalmas próféta Isten és az egész nép előtt. Atya előtt kimondott bensőséges imája erőzte meg minden cselekedetét, egész életét és minden tettét az ő akaratának betöltésére szentelte, és így tett tanúságot a népe iránti legnagyobb szeretetéről. Ezt az üzenetet fordították le a misszionáriusok minden korszakban, minden helyen és minden nyelven, hiszen ő maga kérte, úgy ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat. Ez a megkeresztelt ember hivatása. Az ima is erre vonatkozik, meglátni az Istent, meglátni őt a világban, a testvérben, krisztusivá lett szemekkel, egy együttérző, befogadó, irgalmas tekintettel. A Szentlélek műveli bennünk ezt a csodát. Ő helyezi belénk az Istenhez és az emberekhez szóló szavakat. Így az egyház hajnalától kezdve Máriával, tanítványokkal együtt az utolsó vacsora termében a közösség első dolga az volt, hogy segítségül hívja a Szent Lelket. Életadó erejével bármilyen nyelven továbbíthatjuk az üzenetét, mert az egyház mindegyiket beszéli, mert mindig ugyanazon a nyelven beszél. Ez pedig a szeretet nyelve, amely minden ember számára érthető, hiszen a lényegéhez tartozik, mivel az ember Isten képmása. Így a lélek öröme nem ér véget az egyes emberben, hanem kitágul, továbbadja, közli azt másokkal, és arra hív, hogy járjunk együtt, mint Isten hűséges népe, szinodális közösségben és egymás kölcsönös meghallgatásában. Amikor Istent és embertársainkat hallgatjuk, azonban időnként észrevehetjük, hogy a kép néha elmosódottnak és fáradtnak tűnik a szemünk előtt, és talán még jártani erőnk sem marad. De nem szabad feladnunk imádságunkat, szüntelenül kérjük az Atyát, hogy árassza ki szeretetét, éltető szent lelkét, hogy megújítsa ennek a földnek az igazságtalanságainkkal és az általunk okozott szenvedésekkel megsebzett arcát. Végül Ferenc pápa üzenete a Szent Szűz segítségét kéri, hogy az evangelizáció mintájaként járjon közben mindazokért, akik a közösségben segítségül hívják a Szent Lelket.
A pápa a vatikáni nyugdíj alap átszervezését sürgeti, mert a jelenlegi rendszer deficites. Ferenc pápa levelet küldött a bíborosoknak, prefektusoknak és szentszéki intézményi vezetőknek, sürgős intézkedéseket kérve a nyugdíjrendszerben, ami a vatikáni gazdasági reform központi kérdése. A jelenlegi rendszer ugyanis nem képes garantálni a jövő nemzedékek nyugdíjának folyósítását, ezért mindenki részéről áldozatkészséget vár. A pápa Kevin Ferrell bíborost egy személyben kinevezte a nyugdíjalap új igazgatójává. Nem lehet tovább halogatni a sürgős szerkezeti beavatkozásokat a vatikáni nyugdíjalapba, hogy biztosítsák a fenntarthatóságot és a jövő generációk nyugdíját, amire a jelenlegi helyzetben középtávon nem képes. A mostani rendszer erőteljesen deficites. A pápa szeptember 16-án már levélben kérte a bíborosokat arra, hogy működjenek együtt a gazdasági reform határozottabb megvalósításában, melynek célja a zéró deficit. Ez a téma a legutóbbi konklávét megelőző általános ülés egyik fő témája volt egyébként, jegyzi meg a pápa. Mostani levelében újabb erőfeszítést és némi áldozatot is kér a nyugdíjfolyósítási rendszer átszervezéséért. Idén márciusban motu proprio rendelkezésével módosította annak működési szabályzatát, 2015-ben pedig az alapszabály teljes átvizsgálását írta elő. A november 19-én kelt levélben Ferenc pápa bejelenti döntését, miszerint kinevezi Kevin Ferrell bíborost, a világiak család és életdikasztérium prefektusát, bíboros kamarást, a bizalmas anyagokkal foglalkozó bizottság és a befektetési bizottmány elnökét, a nyugdíjalap egyszemélyes igazgatójává. Ez lényeges lépés ahhoz, hogy válaszoljunk azokra a kihívásokra, melyekkel a vatikáni nyugdíjellátási rendszernek a jövőben szembe kell néznie, indokolja döntését a pápa. Levelében emlékeztet rá, hogy a jelenlegi időszakot súlyos és összetett problémák terhelik, amelyek félő, hogy súlyosbodnak, ha nem kezeljük őket azonnal. Sürgős beavatkozásokra van tehát szükség, melyek nem könnyű kérdéseket érintenek. Nagyfokú érzékenységet, nagylelkűséget és készséges áldozathozatalt vár ehhez a pápa mindenki részéről. Korábban már voltak olyan személyek, akik megvizsgálták ezt a témakört, és igyekeztek méltányos nyugdíjellátási modellt biztosítani a Szentszék és a Városállam szolgálatában lévő közösség számára, valamint teljesíteni azt az erkölcsi kötelességet, hogy méltó kifizetést biztosítsanak az erre jogosultaknak, a rendelkezésre álló anyagi erőforrásokhoz igazodva. A különböző tanulmányokból kitűnt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer kezelése, figyelembe véve a rendelkezésre álló összeget, jelentős deficitet mutat. Független szakértők által végzett további vizsgálatok rámutattak a nyugdíjalap súlyos jövőbeni egyensúly hiányára, ami idővel egyre nő, ha nem avatkoznak be. Más szóval a jelenlegi rendszer nem képes középtávon biztosítani a nyugdíj folyósítási kötelezettség teljesítését a jövő nemzedékek számára. A pápa tehát strukturális intézkedéseket sürget, amelyeket nem lehet tovább halogatni a nyugdíjalap fenntarthatóságáért, az egész szervezet korlátozott erőforrásainak figyelembevételével. Ezzel együtt sürgetően fontos biztosítani a mostani és jövőbeli nyugdíjasok ellátását, a különböző generációk közötti igazságosság és egyenlőség távlatában. Ferenc pápa értékeli a kényes kérdésben tett eddigi erőfeszítéseket, de eljött az idő, hogy új szakaszba lépjünk, mely alapvetően fontos közösségünk stabilitása és jóléte számára. Azonnal és egységes látásmódra van szükség, hogy a kellő intézkedéseket mielőbb megvalósítsák, írja levele végén a pápa, majd fokozott együttműködést kér ennek az új és megkerülhetetlen változásnak az elősegítésében.
Ferenc pápa, az egyház történetet nem lehet pusztán kronológiai tényekre redukálni. Ferenc pápa november 21-én csütörtökön közzétett levelében az egyház történet tanulmányozásának mélyreható megújítására szólítja fel a szemináristákat, a papságot és a híveket, hogy tegyék magukévé a mindennapi életünkben továbbra is szerepet játszó történelmet. Levelében a pápa a történelemről, mint a közösség örökségének értékéről elmélkedik. Hangsúlyozza, hogy az egyház tanulmányozása túlmutat a dátumok és események memorizálásán. Arról szól, hogy a kollektív lelkiismeret lángját életben tartsuk. Kifejti, hogy ezáltal a hívek tisztább perspektívával tudnak eligazodni a jelenben, amely az egyház évszázadokon át megélt tapasztalatában gyökerezik. Ferenc pápa a továbbiakban a dekonstrukcionizmusról beszélt, amely a mai kultúrában növekvő tendencia. Az egyetlen dolog, amit a dekonstrukció hagyhat maga után, a korlátlan fogyasztásra és az üres individualizmus megnyilvánulásaira való törekvés. Ezek a tendenciák, figyelmeztet a pápa, gyakran úgy jelennek meg, mint az elvakultság egy formája, amely arra késztet bennünket, hogy energiáinkat egy nem létező világra pazaroljuk, amely hamis problémákat vet fel és nem megfelelő megoldások felé terel. Ferenc pápa ezután óva int attól, hogy az egyházat annyira idealizáljuk, hogy elszakadjunk emberi és gyakran hibás útjától. A pápa hangsúlyozza, hogy az egyház iránti igaz szeretet az egyház hitelességében gyökerezik, nem pedig egy elképzelt tökéletességben. Rámutat annak fontosságára, hogy szeressük az egyházat olyannak, amilyen valójában, és kiemeli a kudarcokból való tanulás erejét. Az az egyház, amely még a legsötétebb pillanataiban is tudatában van legmélyebb identitásának, képes megérteni azt a tökéletlen és sebzett világot, amelyben él, fogalmaz a pápa. A világnak gyógyulást és megújulást hozó erőfeszítései során ugyanazokat az eszközöket használja, amelyekkel önmaga gyógyítására és megújítására törekszik, még akkor is, ha időnként nem sikerül. Ferenc pápa a történelem megőrzésének fontosságáról szólva, az egyházon belül és a társadalomban óva int a cancel culture, az eltörlés kultúrája és a részrehajló történelmi narratíváktól, amelyek eltorzítják a múltat, hogy igazolják a jelen ideológiáit. Ehelyett kiegyensúlyozott kapcsolatra van szükségünk a történelemmel, felismerve az emberiség legsötétebb korszakait és a rendkívüli kegyelem pillanatait. Az emlékezet nem akadálya a haladásnak, hanem az igazságosság és a testvériség alapja, hangsúlyozza a pápa. Ezt követően érintette az egyháztörténet tanulmányozásának több megújításra váró területét. Bírálja azokat a megközelítéseket, amelyek az egyháztörténetet pusztán kronológiai tényekre redukálják, és kiemelte a szenvedélyes, elkötelezett történelem tanulmányozás szükségességét. Azt kéri, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek az elsődleges forrásokra, és arra buzdítja a szeminaristákat, hogy mélyen merüljenek el a korai keresztény írások tanulmányozásában. Személyes és kollektív lelkesedésre van szükség, az evangelizáció iránt elkötelezettek elszántságára, és akik nem választottak egy semleges vagy steril pozíciót, írja a pápa. Hangsúlyozza, hogy adjanak nagyobb teret a peremre szorultak hangjának. A pápa továbbá elmélkedik a vértanúság központi szerepéről az egyháztörténelemben, emlékeztetve a híveket, hogy az egyház gyakran az üldöztetés és a szenvedés pillanataiban lelte meg legnagyobb szépségét, amikor a Krisztusról tett tanúságtétele a legfényesebben ragyogott. Maga az egyház is elismeri, hogy részesült és még mindig gazdagodik ellenségei és üldözői ellenállásából, állapítja meg a pápa. Levele végén hangsúlyozza a történelem tanulmányozásának fontosságát, emlékeztetve a híveket, hogy a tanulmányozás nem pletykálás. Az igazi tanulmányozáshoz bátorság szükséges, hogy mélyreható kérdéseket tegyünk fel, és ellenálljunk a kulturális konzumizmus zavaró tényezőinek.
Tu es Petrus nemzetközi katolikus díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost Rómában. A római magyar pápai intézet kápolnájában november 20-án kedden este a Tu es Petrus nemzetközi katolikus kitüntetés Pro Ecclesiae et Pontifice szekciója díját adományozták Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érseknek. A most 17. alkalommal átadott díjat Kurt Koch svájci bíboros, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusa, a díj alapító nemzetközi katolikus szervezet tiszteletbeli elnöke és Gianluca Barile, a Tuez Pétvisz nemzetközi katolikus társulat igazgatója nyújtotta át. Az egykor Rómában élt Prokop Péter papfestő freskóival díszített kápolna adott otthont a rangos eseménynek, amely a posztgraduális tanulmányaikat végző magyar papok házi kápolnája, ahol a díjátadáson jelen voltak az intézet jelenlegi diák papjai is. A kitüntetés hivatalos laudációja így méltatta Erdő Péter bíborost. Példamutató módon kitűnt azzal a buzgóságával, amellyel az egyházat, és különösképpen is az utolsó három római pápát, Szent II. János pált, 16. Benedeket és Ferenc pápát szolgálta, papi és püspöki megbízatása keretében, amely teljes mértékben a lelkek megszentelésére, a szeretett szolgálat gyakorlására és a feltámadt Krisztus evangéliumáról való tanúság tételre irányult. Az ünnepségen a kitüntetett bíborosnak egyúttal átnyújtották a Reménység Szűzanyja szobor első példányát, aki a díj alapító Battipaglia városának védőszentje, hiszen ebben a Salerno melletti tengerparti dél-olaszországi városban alapították 19 éve, 2005-ben a Tuez Petrus díjat, amelyet a Szentség döntése értelmében a Szent Péter Bazilika konfesszió oltárán helyeznek el a 2025-ös szent év első 8 napja során. A Battipagliai önkormányzat és szponzorok által támogatott Tuez Petrus Nemzetközi Katolikus Társulat december 14-én tartja a kitüntetések átadásának második részét, amikor az 50 ezer lakosú Battipagliában nyújtja át Koch bíboros prefektus azt a 10 másik díjat, amelyet 10 világi katolikus személynek adományoznak annak elismeréseként, hogy saját szakmaiságukban megkülönböztetett keresztény lelkülettel szolgáltak az egyházat és a társadalmat. A Tuez Petrus Nemzetközi Katolikus Társulat 2005-ben született, Szent II. János pápa halála és 16. Benedek pápa megválasztása után. Az első években a társulat célkitűzése Szent II. János pápa emlékének ápolását és 16. Benedek pápa péteri szolgálatának megsegítését tekintette célkitűzésének, majd az alapító Francesco Marchisano bíboros javaslatára és a társ alapító Gianluca Barile közreműködésével hozták létre a Tuez Petrus díjat, amelyet a Szentszék és a Világegyház szolgálatában álló olyan bíborosok kaptak meg kiemelkedő munkájuk elismeréseként, mint Francis Arinze, Giuseppe Bertello, Raimund Leo Burke, Dario Castiglione Hoyos, Francesco Cocco Palmiero, Angelo Comastri, Andrea Cordera Lanza Montezemolo, Salvatore De Giorgi, Velazio De Paulis, Zenon Grohorewski, Julian Herranz Casado, Claudio Hummes, Kurt Koch, Giovanni Laiolo, Javier Lozano Barragan, Dominic Mamberti, Manuel Monteiro De Castro, Renato Raffaele Martino, Gerhard Ludwig Müller, Mark Uelle, Paul Pupar, Gianfranco Ravasi, José Saraiva Martins, Crescenzio Szépe, Luis Antonio Tagle és az idei évben Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van 2 hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkor a béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, az nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntés PIMASZ-nak nevezte és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. A Patrióták Európáért pártcsaládról elmondta, nem kezdtek rosszul, az európai fősodortól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képviselnek. Keresik az együttműködést más jobboldali pártokkal, mondta a kormányfő, aki kijelentette, a legbefolyásosabb képviselőcsoport akarnak lenni az Európai Parlamentben. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárd forintos hiányt mutattak. A kedvezőtlen világkörülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik a hatásokat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetítette előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 12,5, a nettó 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettói 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 15,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Éves alapon a bruttó átlagkereset közel 70.000 forinttal emelkedett, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő dinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz majd az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként húzápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 és -4, napközben aztán +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Nova November 23-a szombat van. Ma Kelemen és Klementina nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A Kelemen latin eredetű név, jelentése jámbor, szelíd, kegyes, jóságos. A kelemenek védőszentje első Szent Klemens pápa, Szent Péter harmadik utóda, a korintusiakhoz intézett nevezetes levél szerzője, amely az őskeresztények hitének, életmódjának megható rajza és a római egyház primátusának nagyszerű bizonyítéka. Kelemen pápa krími számüzetésének és halálának története erősen a mesébe hajló legenda. Az viszont biztos, hogy Kelemen pápa 101 körül hunyt el. A kelemenek másik védőszentje Hofbauer Szent Kelemen, aki péklegényből lett redemptorista szerzetes. Az 1810-es években Bécs apostola volt ő, és gróf Széchenyi Ferenc lelki atya is volt. Hofbauer Szent Kelemen 1820-ban hunyt el. A Klementina latin eredetű név, a Kelemen férfi név nőiesítő továbbképzése. Jelentése is ugyanaz, mint a Kelemen névnek, vagyis jámbor, szelíd. A Klementinák védőszentje Klementinus, aki ismeretlen időben szenvedett Tráciában, a Balkán félszigeten, a mai Bulgária területén vértanúságot. Tehát ókeresztény vértanú volt ő. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kelemen és Klementina nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és nem feledkezünk el azokról sem, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Uram, nem
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 23-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1793-ban született idősebb Markó Károly festő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki a tájkép festészet megteremtőjeként vonult be a magyar művészet történelembe. Korának festészeti irányzatai nem térítették el a maga által választott úttól. Művészete a 17. és a 18. századi heroikus történelmi festészetre épült. Tájképei idilli hangulatú, klasszikus kultúrát jelenítenek meg. Idősebb Markó Károlyt a magyar Claude Lorrainként ünnepelték. 1928-ban született Jerry Bock amerikai musical zeneszerző, akinek többek között a Hegedűs a háztetőn című művet is köszönhetjük. 1935-ben született Törőcsik Mari, kétszeres Kossuth-díjas színésznő, aki már középiskolás korában filmezni kezdett, például Fábri Zoltán Körhinta című filmjében. 1958-ban a szak elvégzése után a Nemzeti Színházhoz szerződött. Majd 1979-től a Győri Kisfaludi Színház művészeti vezetője, 80-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat Társulatának tagja, 90 óta pedig a Szolnoki Szigligeti Színház művésze volt. 1989-től tanára volt a Színművészeti Akadémiának. 1990-től 92-ig a Magyar Színész Kamara elnöke, 93-tól pedig a Művész Színház igazgatója volt. 1945 után a magyar színművészet egyik legjelentősebb alakja ő. Kétszeres Kossuth-díjas, a díjat 1973-ban és 99-ben is elnyertem. Jászai Mari díjat kapott 1964-ben és 69-ben. A Kiváló művész címet 1977-ben, az Érdemes művész címet pedig 1971-ben kapta meg. Láthattuk őt a Körhinta és a Csapd le Csacsi című filmekben is. 1937-ben született Szokolai Ottó, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, akit láthattunk többek között a Mici néni két élete és a Princa katona című filmekben. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a kaposvári Csiki Gergely Színház színművésze volt, majd a Miskolci Nemzeti Színházban is szerepelt 1963 és 64 között. Ezután a Víg Színház tagja volt, ahová Várkonyi Zoltán által került. 1965 óta a Nemzeti Színház tagja volt. 1999-ben a Milleniumi Percek című 5 perces kisfilmnek volt a mesélője. Sokat szinkronizált. Utolsó munkája 2016-ban volt. Utolsó bemutatója 1999-ben volt a Nemzeti Színházban. Hosszantartó betegség után 2018. május 27-én hunyt el. Jellegzetes magyar hangját hallhattuk a Boldogító talán, a Farm, ahol élünk, az Álomhajó, a Megperzselt szívek, az Oszkár és a Vadangyal című filmekben. 1941-ben született Franco Nero, olasz színész, filmproducer, filmrendező és forgatókönyvíró, akinek eredeti neve Francesco Giuseppe Sparanero, az első nyugati filmsztár volt ő, aki rendszeresen vállalt felkéréseket a Vasfüggöny innenső oldalán is. Jugoszláv, szovjet, cseh és számos magyar filmben is szerepelt pályafutása során. Elég csak magyar filmek közül a Honfoglalás című filmet említenünk. 1944-ben született Joe Esterház magyar származású amerikai forgatókönyvíró, akinek a Flashdance és az Elemi Ösztön című filmek forgatókönyveit is köszönhetjük. 1979-ben született Érdi Tamás, zongoraművész. Koraszülöttként jött a világra Budapesten, szülei Érdit Sándor és Észabó Márta televíziós szerkesztők. Látását egy hibás inkubátorkezelés miatt veszítette el. 5 éves volt, amikor zongorázni kezdett, és csak hamar felfigyeltek tehetségére. 8 évesen lépett fel első ízben a Pesti Vigadóban. Ezután számos szereplés és sikeres verseny következett. 1994-ben felvételt nyert a Bécsi Zeneakadémiára. Tanulmányai mellett a világ számos pontján adott koncertet. Szólóestje volt többek között Budapesten, Kolozsvárott, Beirutban, Kuwaitban, Bangkokban, Buffalóban, New Yorkban, Chicagóban és Torontóban. Játszott az izlandi szimfonikusokkal, valamint a budapesti filharmonikusokkal is Rico Saccani vezényletével. Chopin, Weber és Mozart zongora versenyeit adta elő. 2005. februárjában fellépett a Művészetek Palotájában, ahol nagy sikerű koncertje volt. 2006-ban újabb szóló lemeze jelent meg, melyen Bartók és Liszt műveket játszott. Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szimfonikus zenekarral fellépett már. Pécsett a Pannon filharmonikusokkal játszotta Chopin zongora versenyét, melyre Kocsis Zoltán kérte fel. Budapesten pedig Mozart D-moll zongora versenyét adta elő a Nemzeti Filharmonikusokkal közösen. 2008-ban elnyerte a Junior Prima díjat, amely a 30 év alatti tehetséges fiataloknak jár. 2008. decemberében koncertezett a New York-i ENSZ palotában a Fogyatékosok Nemzetközi Világnapján. Eddig a világ 23 országában lépett fel. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1971-ben hunyt el Árkai Bertalan építész, festőművész, a modern magyar építészet egyik úttörője. 1925-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Majd Párizsban volt ösztöndíjas. Ezután a Szépirodalmi és Művészeti Akadémiának és az Országos Egyházművészeti Tanács építészeti szakosztályának, valamint a Fővárosi Közmunkák Tanácsának is tagja volt. Családi házakat, villákat és bérházakat tervezett. A 30-as évektől lapos tetős, szalagablakos, modern stílusú épületeket tervezett. 1928-tól templomokat is tervezett. Nevéhez fűződik a főváros első modern templomaként számon tartott, és megépülése után jelentős vitákat kiváltott városmajori templom építése, melyen a Bauhaus és az itáliai Novecento hatása mutatható ki. 1945 után Mohácson élt, ahol részt vett a helyreállítási munkálatokban. 1946-tól több templomot tervezett, illetve épített át. Majd számos villa, bérház és templom helyreállítását vezettem. 1949-től a fővárosi épülettervező iroda tagja volt, és festészettel is foglalkozott. 1922-től kezdve rendszeresen szerepelt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat kiállításain, festményeit rangos külföldi tárlatokon is kiállították. 2005-ben hunyt el Tábori Nóra, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, akinek munkásságát Kossuth díjjal, Jászai Mari díjjal, kiváló művész és érdemes művész címekkel is elismerték. Szerepelt az Abigail és az Osztrigás Mici című filmekben. 1996-ban pedig örökös tagja lett a Halhatatlanok társulatának. 1951-ben szerződött a Víg Színház elődjéhez, a Magyar Néphadsereg Színházhoz, és haláláig ott is maradt több mint 50 éven át. 1956-os Antigoné alakítása hozta meg a sikert az addig munkásnőket és naivákat játszó művésznő számára, aki ezek után a kabarék állandó szereplője is lett. Sok filmszerepet vállalt. 2005. november 23-án hunyt el Budapesten. Számos színpadi szerepe mellett játszott a Stracciatella, az Ámbár tanár úr, az Egri csillagok, a Kárpáti Zoltán, a Fekete gyémántok,
a Linda, az Abigail és a Tüskevár című filmekben is. Jellegzetes magyar hangját is számtalan szinkron szerepben hallhattuk. Például ő volt a magyar hangja a Sylvester Stallone főszereplésével bemutatott Állj vagy lő a mamám című film női főszereplőjének. És ha már film, akkor 2012-ben hunyt el Larry Hagman amerikai színész, akit az egész világ Jockey Ewingként ismert meg a Dallas című tévéfilmben. Teljes neve Larry Martin Hagman volt. Első híres szerepét 1965 és 70 között a Jenny, a házi szellem című filmsorozatban kaptam, amelyben egy űrhajóst alakított. Világhírűvé azonban a Dallas című sorozat főgonoszaként vált. Feleségével, a svéd származású divattervező Maj Axelssonnal 1954-től haláláig élt házasságban, és házasságukból két gyermekük is született. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban ma Szent Első Kelemen pápa vértanú emléknapja van. Szent Első Kelemen pápam Róma püspöke volt, Szent Anakletus utódaként a negyedik római pápa volt ő, 88-tól haláláig. A patrisztika és az apostoli atyák között tartják őt számon. A katolikusok többek között a Krím-félsziget és több európai város, valamint a kőfaragók, kalaposok és tengerészek védőszentjeként tisztelik őt. A mai napon választották pápáván 12. incepápa halála után 11. Kelemen néven Giovanni Francesco Albini bíborost, aki a spanyol örökösödési háborúban Franciaország mellett állt. Érdekességként említem meg, hogy 1852-ben először szereltek fel postaládákat. Angliában, Jersey szigetén voltak az első postaládák. 1889-ben helyezték üzembe az első Wurlitzert, ami a San Franciscói Palace Royal Barban működött. 1898-ban adták át a forgalomnak a Bicske-Székesfehérvár vasútvonalat. 1904-ben a mai napon fejeződött be, és nem tévedésből mondom így, kedves hallgatóink, a harmadik újkori nyári olimpia az amerikai St. Louisban, ahol 681 férfi és 6 nő 14 sportág 96 versenyszámában küzdött. Magyarország csapata volt a legkisebb ezen az olimpián, ennek ellenére a 4 fős küldöttség a pontversenyben végül az 5. helyen végzett, 2 első, 1 második és 1 harmadik helynek köszönhetően. Az előző olimpián is jeleskedő úszó Halmai Zoltán aranyérmes lett, 50 és 100 yardos távokon. Ezüstérmet 1000 méteres gyorsúszásban Kis Géza szerzett, és ő lett bronzérmes is az 1500 méteres gyorsúszó számban. És végül, de nem utolsó sorban, 1927-ben a norvég Erik Rotheim szabadalmaztatta találmányát, a szórófejes flakont. Kedves hallgatóink, november 23-ai kalendáriumunkat hallották.